Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az erdélyi magyar közösségnek az az érdeke, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jó kapcsolatot ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal, ezért a szövetségi állandó tanács felhatalmazta Kelemen Hunor, szövetségi elnököt, hogy a jövő héten tárgyaljon Magyar Péterrel Budapesten, között a sajtó szóvivő a tanács ülése után Kolozsváron. Csoma Botond elmondta, Magyar Péterrel szemben az az elvárás, hogy Magyarország leendő miniszterelnökeként támogassa az erdélyi magyar közösséget. Jelenleg nincs üzemanyaghiány az Európai Unióban, az Európai Bizottság azonban felkészül a repülőgép üzemanyagok esetleges, továbbra is aggodalomra okot adó ellátási hiányára, jelentette ki Anna Kajsa Itkonen, a brüsszeli testület illetékes szóvivője Brüsszelben. Az uniós bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva a szóvivő közölte, az uniós tagállamok finomítói az uniós repülőgép üzemanyag fogyasztás körülbelül 70%-át képesek fedezni, a fennmaradó mennyiséget importból lehet pótolni. Amennyiben a Hormuzi szorost érintő helyzet folytatódik, az Európai Bizottság megkezdi a felkészülést a repülőgép üzemanyagokkal kapcsolatos, esetleges összehangolt fellépés megindítására. Megbeszéléseket kezdeményez a Tisza párt vezetőivel, szakértőivel a Magyar Tudományos Akadémia, amely egyetért a párt programjában megfogalmazott fő célokkal, olvasható a Magyar Tudományos Akadémia honlapján megjelent közleményben. Mint írják, az MTA kiemelten fontosnak tartja a magyar kutatók hozzáférését az Európai Uniós kutatási együttműködésekhez és forrásokhoz, valamint ugyanolyan fontosnak tartja az egyetemek autonóm és transzparens működését. E célok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében az MTA vezetése megbeszéléseket kezdeményez a Tisza párt vezetőivel, szakértőivel, és megerősíti, hogy a nemzet tanácsadójaként teljes tudásbázisával a megalakuló új kormány rendelkezésére áll, fogalmaznak a közleményben. A Fidesz nagymértékben elutasított a fiatal generációk számára, a fiatalok lázadása nagy szerepet játszott a Tisza párt győzelmében az országgyűlési választáson, mondta Han Endre, a Medián vezetője. Elárulta azt is, hogy a Tisza párt kétharmados győzelmével bebizonyosodott, hogy a Medián közvélemény és piackutató intézet pontosan tudja mérni a hazai közvélemény alakulását, a belföldi listák szavazatok arányát 1%-ponton belül jelezték előre. Mint fogalmaz, a két nagy párt, a Fidesz és a Tisza tekintetében teribe találták a végeredményt. Han Endre leszögezte, hogy mint arról már hónapok óta, sőt éves távlatban is beszámoltak, szakadéknak nevezhető különbség figyelhető meg a különböző életkori csoportok párt preferenciái között. A különbség annyira nagy, hogy szinte nehezen felfogható, jelentette ki, majd azt is elárulta, hogy a fiatalok sokkal nagyobb mértékben érdeklődtek az utóbbi hónapokban a politika iránt, mint a korábbi kampányok alkalmával. Hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappal nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete által benyújtott népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt, egyetérte ön azzal, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A bizottság a népszavazási kezdeményezést egyhangulag támogatta, mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek. Sport. Gledura Benyámin második lett azon a meghívásos oroszországi sakversenyen, amelyet 10 nemzetközi nagymester részvételével rendeztek meg Hanti-Mansiisk autonóm körzet fővárosában. A korábbi sakvilágbajnok Anatoli Karpov nevét viselő, és ezúttal 23. alkalommal kiírt jugrai tornán a 26 esztendős magyar játékos 5,5 pontot gyűjtött, és egyetlen vereségét attól a 19 éves fehér orosz Denis Lazaviktól szenvedte el, aki 6 pontjával megnyerte a viadalt. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlását követően változó vastagságú, magas szintű felhőzet terjeszkedése valószínű, amely előbb a Dunántúlt, majd az ország északi felét is érintheti. A délalföldön azonban akár tartósan derült lehet az ég. Csapadék nem lesz, és a légmozgás is mérséklődik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Kristan Tamás, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Nátrán István nevében is. A bemondót Berec Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Jules Verne a Dunai hajós című regényének 13. részét Koncz Gábor előadásában hallják. 20 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják. 21 óra után a nap versével jelentkezünk, majd a Zenemesterei című műsorunk szól. Ez alkalommal a Delegation együttes történetét mutatjuk be. Várja önöket a műsorvezető, Vasvári Bernadett. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a Miskolci Nemzeti Színház előadásairól beszélgetünk az intézmény igazgatójával. Ezután a Filharmónia Magyarország, Miskolci és Egri Filharmónia bérleteinek koncertjeit ismertetjük. Végül pedig szólunk a Bródi Sándor könyvtár áprilisi-májusi programjairól, valamint a Harlekin Báb Színház idei utolsó bemutatójáról. Rövid ajánlunkban Béres Attilát, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatóját hallják.
Ha metaforikusan akarok fogalmazni, a miskolciak azért építettek egy színházat, egy kőszínházat, hogy Dérinél ne fázzon. És akkor ez a színház alapítás, amely nem felsőbb utasításra, nem császári parancsra, nem királyi parancsra, de még nem is ispáni parancsra vagy főúri parancsra született, hanem az egyszerű emberek saját akaratából, ez az akarat, ez a szándék, ez a vágy, ez generációkon át tovább öröklődött Miskolcon, és én azt gondolom, hogy a mai miskolciak ugyanolyan méltó színház csinálók és szeretők, mint az előteik.
Ugyanebben az órában Kisújszálláson Leltár című összeállításunk szól. A 22 órai hírek után kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben ez alkalommal a keresztény nevelés és a Szentírás közvetítésének mélységeibe kalózoljuk el önöket két izgalmas előadás segítségével. 23 órakor híreket mondunk, ezt követi a Vatikáni rádióadása. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 13. részét Koncz Gábor előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Erne Gyula, a Dunai hajós. Éppen ilyen nagy gondot fordítottak a hajópapírokra is. Akár lefelé haladt a hajó, akár felfelé, a papírokból mindig az tűnt ki, hogy áruért megy, vagy kirakodás után kikötőjébe tér vissza. Tulajdonosként vagy a Galaci Constantinescu, vagy a bécsi Wenzelmeier nevű kereskedő szerepelt, ahogy éppen jobbnak látszott. A hivatalos pecsétekkel hibátlanul ellátott papírok olyannyira rendben voltak, hogy valódiságukat soha senki nem vonta kétségbe. De még ha ellenőrizték volna is a dolgot, csak azt állapíthatták volna meg, hogy mind Constantinescu, mind Wenzelmeier valóban létező személyek a két fent nevezett városban. A valóságban azonban a tulajdonost Iván Strigának hívták. A hallgató talán még emlékszik arra, hogy ezt a nevet Ruszcsuk egyik legrosszabb hírű lakosa viselte, ugyanaz az ember, aki előbb hasztalan igyekezett megakadályozni Sergelatkó és Nagysa Gregorovics házasságát, majd később eltűnt a városból. Bár azóta semmi bizonyosat nem tudtak felőle, vadhírek keringtek személyéről, és a közhiedelem minden gaztettel őt vádolta. A közhiedelem ezúttal nem tévedett. Iván Striga 7 magafajta bitanggal együtt szabályszerű kalózbandát alakított, amely azóta szüntelen fosztogatja a Duna partvidékét. Iván Striga első célja az volt, hogy könnyűszerrel megszedje magát, a második pedig az, hogy minél nagyobb biztonságba garázdálkodhassék. Ezért nem titkolta nevét, és nem palástolta külsejét, mint a közönséges gonosztevők teszik, hanem mindig úgy intézte a dolgot, hogy áldozatai tudomást szerezzenek nevéről. Természetesen nem az igazi nevét hozta tudomásukra. Szándékos és agyafúrt óvatlansággal árulta el a nevet, amelyet most viselt. Sergelatkó nevét. Az, hogy valaki más neve mögé rejtőzik, hogy így gaztetteinek következményei elől kibújjon, elég mindennapos csel. Striga ezt azzal toldotta meg, hogy igen okosan választotta meg álnevét. Sergelatkó neve, csak úgy, mint bárki másnak a neve, zavart okozhatott, és ha csak nem érik tetten, eltereli a gyanút az igazi tettesről. De ennek az álnévnek voltak különleges előnyei is. Mindenekelőtt Sergelatkó nem kitalált személy, élő ember, ha csak a Ruszcsukból történt távozásakor utána küldött golyó nem végzett vele. Bár Striga szívesen kérkedett azzal, hogy ellenségét eltette láb alól, ebben mégsem volt biztos. Egyébként meg ez alig volna fontos abban az esetben, ha a nyomozás szálai Ruszcsukba vezetnek. Ha Latkó meghalt, a rendőrség értetlenül áll majd az ellene emelt vádak előtt. Ha meg él, húsvérember találnának, akinek tisztessége annyira vitán felüláll, hogy a nyomozás ebben az irányban elakad. Azután bizonyára előveszik mindazokat, akik szerencsétlenségükre ugyanezt a nevet viselik, mint Sergelatkó. De míg a világ minden latkóját átrostálják, sok víz folyik le a Dunán. Ha meg a sok egy irányba mutató gyanú végül is kikezdeni az igazi Sergelatkó jó hírének páncélzatát, hát annál jobb. Minden bandita csak örülhet annak, ha más valakit zaklatnak helyette, és öröme még nagyobb, ha a gyanúba vett szemét, amúgy is eszeveszetten gyűlöli. De még ha egész okoskodása észszerűtlen lett volna, akkor is valószínűvé tenni a dolgot Sergelatkó eltűnése, hiszen a révkalauz hazafias küldetéséről senki sem tudott. Miért távozott el oly titokban? A folyami rendőrség helyi kirendeltsége éppen ezt a kérdést kezdte latolgatni akkor, amikor Dragos Károly úgy vélte, hogy megtalálta a rejtély nyitját. És ki ne tudná, hogy amikor a rendőrség latolgatni kezd bizonyos kérdéseket, annak rendszerint kellemetlen következményei vannak. Így hát a helyzet a maga drámai bonyolultságában is világos volt. Sorozatos bűncselekményeket követtek el, s ezeket a tettesek céltudatos óvatlansága folytán a közhit egy Latkó nevű ruszcsuki ember számlájára írta. Az azonos nevű révkalauzt éppen eltűnése miatt kezdték gyanúba keverni, egyelőre azonban még csak tétovázva. Ugyanakkor Ruszcsuktól sok száz kilométernyire sokkal komolyabb gyanúok alapján Borús Demeter a horgász állarca mögött egy másik Latkó nyomára bukkantak. Ez alatt Striga minden rablókaland után felveszi igazi nevét, hogy szabadon közlekedhessék a Dunán. Személyes biztonságának alapfeltétele azonban az volt, hogy a lehető legrövidebb idő alatt eltüntessenek minden áruló jelet. Ezért, mint mindig, az újonnan szerzett zsákmányt aznap este egy-kettőre lehorták a titkos raktárba. Ennek a rakodásnak a zaját hallotta az igazi Sergelatkó börtönében, amely a víz alatti raktár egy titkos fülkéje volt, ahol emberi erő nem segíthetett rajta. A rakodás után a padlót ismét helyre rakták, és az emberek felmentek a fedélzetre, amelynek csapóajtóját szintén bezárták. Most már jöhetett a rendőrség. Ekkor az idő hajnali 3 óra felé járt. A deregje legénysége a két éjszaka fáradalmaitól elcsigázva ugyancsak rászolgált volna a pihenésre, de erről szó sem lehetett. Striga minél gyorsabban messze akart kerülni legutóbbi bűncselekményének színhelyétől, és ezért parancsot adott, hogy pirkadatkor induljanak útnak. Parancsát zúgolódás nélkül végrehajtották, mert mindegyikük tudta, Strigának komoly oka volt arra, hogy így rendelkezzék. Mialatt a horgonyt felhúzták és a deregét a folyó közepére taszították, Striga a reggeli emberrablás részletei után érdeklődött.
Úgy ment, mint a karikacsapás, válaszolt Ticsa. Úgy kaptuk el ezt a dragost elsőre a hálóval, mint valami csukát.
Látott benneteket?
Nem hiszem. Más gondja volt akkor.
Nem kapálózott?
Próbálkozott a kutya, de jól fejbe kólintottam, hogy veszteg maradjon. De remélem, nem ütötted agyon, csattant fel Striga. Á, dehogy. Csak annyira vágtam fejbe, hogy elszédüljön, így könnyebb volt összekötözni. De még jóformán össze se csomagoltam, már is úgy lélegzett, mint annak a rendje.
És most mi van vele?
Lent van a hajó fenekében. Persze a második van.
Tudja, hogy hová vittétek?
Na, akkor nagyon agyafúrt lenne. Ahotázott Ticsa, gondolhatod, hogy jól bekötöztem a szemét száját, csak akkor szedtük le róla, amikor már bent volt a kalitkában. Most már akár nótázhat, ha kedve tartja, meg gyönyörködhetik a tájban.
Striga mosolyogva hallgatott. Ticsa így folytatta.
Megtettem, amit parancsoltál, de mire megyünk vele?
Ha más nem, de azt elérjük, hogy vezérhíján felbomlik a rendőrbrigád.
Ticsa vállat vont. Majd kineveznek egy másikat helyébe.
Lehet, de az talán nem lesz ilyen veszélyes, mint ez itt. Meg aztán most már tárgyalhatunk is, ha kell. Ha szükségünk lesz menlevérre, hát cserébe szabadon bocsátjuk. Ezért fontos, hogy életben maradjon.
Hát életben van az.
Adtatok neki enni?
Az ördög vigyel. Vakarta Ticsa a fejét, erről tökéletesen megfeledkeztünk, de még senkinek sem lett baja attól, hogy 12 órán át éhes szomjan volt. Mielőtt elindulunk, adok neki enni. Ha csak nem akarod magad vinni neki, hogy saját szemeddel lásd.
Nem, kiáltott hevesen Striga. Jobb, ha nem lát meg engem. Én ismerem őt, de ő nem ismer engem. Ezt az előnyt meg akarom tartani.
Tehetsz fel állarcot.
Egy dragosnál ez nem elég. Nem kell, hogy az arcomat lássa. Elég neki a termet, az alak, a legkisebb részlet, s már is felismeri az embert.
Na, akkor én szépen vagyok, ha én viszek neki mindig enni.
Hát valakinek csak kell vinnie. Különben is dragos jelenleg nem nagyon veszélyes, és ha valaha megint veszélyessé válik, akkor mi már árkombokron túl leszünk.
Hogy legyen, mondta Ticsa. Egyelőre lent hagyjuk a fülkéjében, folytatta Striga, de nem túl sokáig, mert még megfulladhat. Holnap reggel, mihely túl leszünk Budapesten, felhozzuk az egyik fedélzeti kabinba. De csak akkor, ha már én elmentem. Hát el akarsz menni? Kérdezte Ticsa. Igen, válaszol Striga, időnként kiszállok, hogy a partvidéken híreket szerezzek be. Tudni akarom, hogy mit beszélnek a legutóbbi esetünkről és Dragos eltűnéséről. És ha elkapnak? Ellenkezett Ticsa. Az se baj. Senki sem ismer, a folyami rendőrség meg jókora kátyúban lehet. Aztán meg úgyis másnak adom ki magam. És pedig? Azt mondom, hogy én vagyok a híres Borús Demeter. A jeles horgász, a Dunai Liga bajnoka. Micsoda ötlet! Remek ötlet. Borús Demeter bárkája most az enyém, a nevét is felveszem, mint ahogy Dragos tette. És ha halat akarnak venni tőle? Hát majd vásárolok, és azt adom el nekik. Te aztán mindenre tudsz válaszolni. Hát hogy a csodában-e? A beszélgetés ezzel véget ért. A deregje megindult az árral lefelé. Enyhe északi szellő fújt, aminek jó hasznát veszik majd, amikor valamivel Visegrád alatt a Duna megint kanyarodik egyet, és most már déli irányban folyik. Addig azonban az északi szél alaposan hátráltatta útjukat, és Striga, aki igyekezett messze kerülni gaztettének színhelyétől, parancsot adott, hogy két hosszú evezővel lendítsék előre a deregét a szél ellenében. Három órába telt, míg 10 kilométert megtettek, és elérték a folyam első kanyarulatát. Valamivel Vác felett végre bevonhatták az evezőket, és most a vitorlának feszülő széllel a hajó gyorsabban haladt lefelé. 11 óra tájt elhaladtak Szentendre előtt, ideindult az előző éjszaka a két fuvaros, Kaiserlik és Vogel, vagy legalábbis ezt állították. Nem kötöttek ki, és a deregje tovább bereszkedett Budapest felé, amely innen 25-30 kilométernyire van. Ahogy lejjebb értek, egyre rendezettebb partot láttak. Egyre több árnyas, zöldelő sziget tűnt föl, és ezek között helyenként csak szűk, alig hajózható víziutak, amelyeken legfeljebb csónakázni lehet, de rajta nagyobb buszályok már nem közlekedhetnek. A Dunának ezen a szakaszán meglehetősen nagy a forgalom. Gyakran még torlódás is támad, mert a folyammeder meglehetősen összeszűkül itt. Elég, ha a révkalóz figyelme egy pillanatra elkalandozik, és már is könnyen homokzátonyra fut a hajó, vagy összeütközik egy másikkal. Kár rendszerint nem származik az ilyen balesetből, inkább csak időveszteség. No meg kiabálás, veszekedés. A deregje, amelynek Striga volt a kapitánya, a legjobban irányított hajók közé számított. Nagy alkotmány volt, több mint 200 tonna űrtartalmú, és magán a fedélzeten még egy másik faépítmény is volt, az úgynevezett viharfedélzet. A hajó hátsó részében ez alatt volt a legénységi szállás. A hajó orrában árbócrúdon lengett a nemzeti zászló, és a hajó tatján elhelyezett széles kormánylapát lehetővé tette, hogy a kormányos helyes irányba tartsa a hajót. Ahogy a deregje lefelé haladt, egyre nagyobb lett a forgalom a folyamon, mint a nagyvárosok közelében általában. A szigetek között könnyű gőzhajók és vitorlások siklottak, fedélzetükön kirándulókkal és turistákkal. Nem sokára gyárkémények füstje homályosította el a látóhatárt. Közeledtek Budapest külvárosaihoz. Ekkor különös dolog történt. Striga jeladására Ticsa a legénység egy másik tagjával együtt bement a hajó hátsó fülkéjébe. Hamarosan mindketten ismét előkerültek, és karcsú, sudár termetű nőt vezettek, akinek vonásaiból az arcára kötött kendő miatt alig látszott valami. A nő, akinek keze hátul össze volt kötve, két őre között haladt, és nem is próbálkozott ellenállással. Nyilván tapasztalatból tudta, hogy hasztalan.
Engedelmesen lépkedett lefelé a hajófenékbe vezető lépcsőn, majd belépett a titkos hajófenék egyik fülkéjébe, amelynek csapóajtóját nyomban leeresztették. Ezután Ticsa és társa tovább foglalatoskodott a fedélzeten, mintha semmi sem történt volna. Délután 3 óra tájt a deregje Magyarország fővárosának rakpartjaihoz ért. Jobb oldalt fekszik Buda, a régi török város, a bal parton pedig a modern Pest. Abban az időben Buda még ódonabb, még festőibb város volt, mint mostanság. Pest pedig, jól lehet, már is fontos város volt, még nem ment át azon a csodálatos fejlődésen, amely utóbb Kelet-Európa legjelentősebb és legszebb világvárosává tette. A Duna mindkét partján, főként a bal parton, árkádos és teraszos házak sorakoztak, s ezek közül a napsugaraiban csillogó templomtornyok emelkedtek ki. A Duna partjai a hosszan kiképzett rakpartokkal itt valóban felemelő, nagyszerű látvány nyújtottak. A deregje legénysége azonban ügyet sem vetett erre a varázslatos képre. Mint hogy a magyar fővároson át vezető útszakasz kellemetlen meglepetéseket tartogathat, ezek a mindenre gyanakvó emberek csak a folyamot figyelték, amelyen most sok hajó úszott lefelé és felfelé. Ez az éber figyelem tette lehetővé, hogy Striga még idejében meglássa a sok hajó között azt a csónakot, amely 4 emberrel egyenesen a deregje felé tartott. Miután megismerte a folyami rendőrség csónakját, egy szemvillanással figyelmeztette Ticsát, aki szó nélkül lerohant a hajófenékbe. Striga nem tévedett. A csónak már néhány pillanat múlva a deregje mellé simult. 2 ember kapaszkodott a fedélzetre.
Ki a kapitány? Kérdezte az egyikük. Én, válaszolt Striga, és elébük lépett. Neve?
Iván Striga.
Nemzetisége?
Bolgár.
Honnan jön a deregje?
Bécsből.
És hova mennek?
Galacba.
A hajó tulajdonosa?
Konstantinescu úr, Galacból.
Mi a rakomány?
Üresen megyünk vissza.
Kérem az iratokat.
Tessék, szólt Striga, és átnyújtotta a kért iratokat.
Rendben van, bólintott a rendőr, és miután alaposan átnézte az iratokat, visszaadta Strigának. Most pedig benézünk a hajófenékbe.
Ahogy tetszik, mondta Striga. De meg kell jegyeznem, hogy ez már a 4. ellenőrzés Bécs óta.
Ez nem valami kellemes dolog.
A rendőr egy kézmozdulattal jelezte, hogy ő nem tehet róla, mert csak kapott parancsot hajt végre, és szó nélkül indult a hajófenékbe. Amikor leért a lépcsőn, néhány lépést tett előre, körülnézett, majd ismét feljött. Semmiből sem sejthette, hogy a lába alatt 2 emberi lény hever, az egyik oldalon egy férfi, a másik oldalon pedig egy asszony, mindkettő olyan tehetetlenül, hogy képtelen segítségét kiáltani. Az ellenőrzés nem is lehetett volna lelkiismeretesebben, aprólékosabban végezni. Nem kellett azután érdeklődni, hogy a rakomány honnan származik, hiszen a deregje teljesen üres volt, és ez nagyon leegyszerűsítette a dolgokat. A rendőr tehát ismét megjelent a fedélzeten, és minden további kérdezősködés nélkül visszatért a csónakjába, majd folytatta ellenőrző útját, mi alatt a deregje lassan úszott tovább lefelé. Amikor Budapest utolsó háza is elmaradoztak, a banditáknak eszükbe jutott a hajófenéken bezárt fogolynő. Ticsa és társa eltűnt a hajó mélyén, és nem sokára ismét megjelentek a néhány órával előbb levitt asszonnyal. Most megint visszavezették a hátsó fülkébe. A többi bandita ügyet sem vetett az egészre. Csak éjszaka kötöttek ki a Budapest alatt körülbelül 30 kilométernyire fekvő Ercsi és Adony mezővárosok közötti partszakaszon, majd másnap hajnalban ismét útra keltek. Augusztus 31-én az utat néhányszor megszakították, és ilyenkor Striga partra vezett azzal a bárkával, amelyről azt hitték, hogy Dragosi. Egyáltalában nem bujkált, hanem bement a falvakba, az embereknek úgy mutatkozott be, mint Borús Demeter, a Dunai Liga neves bajnoka, akinek híre bizonyára hozzájuk is elérkezett. Beszélgetésbe elegyedett velük, és ügyesen az őt érdeklő kérdésekre terelte a szót. De bizony édeskevés volt az, amit megtudott. Borús Demeter neve nem volt olyan ismert ezen a vidéken. Mohácson, Apatinban, Újvidéken, Zimonyban és Belgrádban, ezekben a nagyobb városokban bizonyára más a helyzet, de Striga nem akart a városokba bemenni, csak a falvakban kérdezősködött, ahol a rendőri ellenőrzés nem olyan szigorú. Sajnos a parasztok többnyire semmit sem tudtak a szigmaringeni horgászversenyről, és nem nagyon hagyták magukat kikérdezni. De egyébként sem tudtak semmi érdekeset. Dragos Károlyról éppen olyan keveset hallottak, mint Borús Demeterről, és Striga hiába pazarolta rájuk diplomáciai fogásainak tárát. Amint előző este megállapodtak, Striga egyik ilyen távol léte alatt sergelatkót felhozták a fedélzetre, és bevitték egy kis kabinba, amelynek ajtaját gondosan elreteszelték. Ez talán túlzott óvatosság volt, hiszen a gúzsba kötözött fogoly moccanni sem tudott. Szeptember 1-e és 6-a között csendesen teltek a napok. A deregje, amelyet az ár és a kedvező szél egyaránt előrehajtott, 24 óránként körülbelül 60 kilométert tett meg. Még ennél is nagyobb utat tehettek volna meg, ha időnként nem vesztegelnek, hogy Striga partra szállhasson. A deregje kapitányának parti kirándulásai a hírszerzés szempontjából továbbra is eredménytelenek voltak, de egy alkalommal legalább más tekintetben sikerült hasznosítani a szakmai képességeit.
Jules Verne, a Dunai hajós című regényének 13. részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Szerzetesek félórája.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Ez alkalommal Gyöngyösről, a Ferences Rendházból jelentkezünk, ahol nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm vendéglátómat, vendégemet, a mai műsorban Posztós Erik Guardián plébános atyát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Mindenek előtt én arra szeretném kérni, hogy amennyire lehet, picit az életébe, a hivatás történetébe engedjen bepillantást nekünk. Úgy gondolom, hogy mindig egy titok, egy misztérium az, ahogyan a Jóisten elhív valakit, megszólít valakit, és hát az is egy titok, egy misztérium, hogy az illető, egy fiatalember hogyan hallja meg ezt a meghívást, és hogyan mer tud őszinte szívvel erre igent mondani. Mi az, ami megosztható az ön életéből? Ez mennyire ez a meghívás, mennyire gyerekkorában körvonalazódott már?
Egyáltalán nem gyermekkoromban körvonalazódott. Igazából bármit megoszthatok belőle, mert úgy gondolom, hogy egy olyan történetről van szó, ami Persze számomra is titok marad, nem teljes mértékben vagyok tisztában mind a mai napig azzal, hogy a Jóisten hogyan hívott meg, csak azt tudom, hogy meghívott erre a hivatásra. Hát elmesélhettem azt, hogy a családom olyan családban növekedtem fel, ahol a szüleim nagyon fontosnak tartották a vallásos nevelést, tehát engem is bátyám érte is úgy neveltek. Felvidékről származom, egy testvérem van, egy bátyám, akivel mind a mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és hát volt az az időszak, amikor tényleg fontosnak tartottam a minisztrálást, fontosnak tartottam a templomba járást, az bérmálkozásig tulajdonképpen ez így működött. Persze nálunk a bérmálkozás akkor még úgy volt azokban az években, amikor én gyermek voltam, hogy harmadikos koromban volt az első áldozás, és negyedikes koromban pedig a bérmálkozás, tehát nagyon gyorsan jött ez a kettő egymás után. Én még az általános iskolát végig úgy jártam, hogy minisztráltam, de aztán, ahogy elkerültem az általános iskolából középiskolába, akkor 14-15 éves koromban én abbahagytam a minisztrálást.
Igen, ez egy szokásos történet szerintem a kamaszok életében. Jön egyfajta lázadás, hogy semmi nem jó, amit esetleg a szülőktől kaptak, és keresik a saját útjukat. Ez az útkeresés kamaszkorban, ez mennyire esett távol a Jóistentől?
Mindent megtettem annak érdekében, hogy távol essék. Tudni kell azt, hogy felvidéken, amikor én gyermek voltam, vagy 14 éves lettem, és pályaválasztás előtt álltam, azért ez nem volt egy egyszerű feladat, hiszen én magyar általános iskolába jártam, és azt szerettem volna, hogy magyar középiskolába menjek, viszont nem igazán voltak rá lehetőségek, illetve a szüleimnek se volt rá pénze, hogy a bátyámat is, és engem is kollégiumi nevelést kapjak. Ugye a bátyám Pozsonyba járt a magyar nyelvű gimnáziumba, én pedig maradtam otthon Nyitrán, és ott kezdtem el középiskolába járni, mégpedig pincérnek kezdtem el tanulni. Igazából nem tudom, hogy miért pincérnek, sose éreztem azt, hogy belőlem jó pincér lehetne. Ez két év után ki is derült, mert két év után eltanácsoltak az iskolából, olyannyira nem jártam gyakorlatokra, hogy elég sok igazolatlan órát sikerült összeszedni, és ennek az lett a következmény, hogy eltanácsoltak. A szüleim nem igazán örültek ennek, de hála Istennek azért, mivel még tanköteles voltam, így sikerült elintézni egy másik iskolát, a élelmiszeripari szakközépiskolát. Ott se éreztem magam sokkal jobban, de azért annyi felelősségtudatom már akkor volt a másik iskolában, hogy azért egy érettségit csak kellene szerezni, és ez meg is történt, tehát Molnár szakon végeztem, és az élelmiszeripari, nyitrai élelmiszeripari szakközépiskolában. Ez az időszak volt az, amikor úgy érzem, hogy teljesen távol kerültem a Jóistentől, ez a középiskolás időszak. Persze a szüleim azért próbáltak rám nyomást gyakorolni, tehát a vasárnapi szentmisékre kötelező volt nálunk elmenni, hát az nem úgy volt, hogy én nem mentem, de tulajdonképpen ez volt minden. Tehát ez a vasárnapi szentmisék, arra elmentünk, azt tényleg úgy vettem, hogy azt letudtuk, és semmi egyéb kapcsolatom a Jóistennel nem volt. Aztán érettségi után következett az az időszak, amikor már kicsit komolyabban kezdtem el foglalkozni a életemmel is, meg a hivatásommal is, meg hogyan tovább. Sokféle gondolat fölmerült bennem. Ugye akkor még, amikor én 90-ben leérettségiztem, akkor még nálunk kötelező volt a sor katonaság, de én úgy döntöttem, illetve a szüleimmel együtt úgy döntöttünk, hogy én nem megyek ilyen sorkatonai szolgálatra, hanem ilyen polgári szolgálatot fogok végezni a nyitrai kórházba. És oda kerültem, és ott dolgoztam 18 hónapon keresztül, a belgyógyászaton, és hát ott azért voltak élmények, leginkább negatív élmények az elején, amikor az ember találkozik azzal, vagy 18 éves korában, hogy hát azért az élet azért nem olyan szép. Hogy vannak tényleg nagyon komoly buktatók, és vannak nagyon, nagyon nehéz emberi sorsok, és ezzel szembesültem, tehát hogy láttam azt, hogy bizony az életben nagyon sok olyan probléma van, nagyon sok olyan nehézség van, amit nem egyszerű megoldani, nem egyszerű azzal szembesülni. Valahogy én úgy gondolom, hogy egy fiatal lelkében az van, hogy még fiatal vagyok, élem az életemet, és ha majd idős leszek, akkor valami lesz. De hogyha szembesül azzal, hogy azonnal beteg ágyon ott haldoklik mondjuk egy 17-18 éves, 19 éves, akkor kicsit átértékeli a dolgokat. Nálam is ez történt, igazából elkezdtem tényleg azon gondolkodni, hogy hogyan tovább az életembe. Közben azt nem szabad elfelejteni, hogy nekem volt egy nagyon jó hobbim, mégpedig a hegymászás. Tehát azt közvetlen a középiskola után kezdtem el. Előbb is elkezdtem volna, csak azért nem tudtam elkezdeni, mert a édesanyám nem gondolta, hogy ebbe engem támogatni kéne ebbe a hegymászásba, és azért az első fizetésemből szereztem be azokat a dolgokat, amik a hegymászáshoz szükségesek. És hát ez a kettő, ez a kórházi szolgálat és a hegymászás szerintem nagyon szépen egymással épült, mert az egyik felén, hogy megtapasztaltam a kórházi szolgálat folyamán, hogy tényleg ezt az emberi elesettséget, ezt az emberi törékenységet. A másik oldalon meg a hegymászásnál megtapasztaltam az Istennek a valahogy olyan jelenlétét a természeten keresztül, tehát hogy ezek a, hogy mondjam, ilyen intenzív pillanatok voltak az életemben, amikor tényleg az ember fölmászik egy csúcsra, egy hegycsúcsra, és akkor körülnéz és látja azt a szépséget, azt a természetnek, azt a gyönyörűségét, akkor az úgy megérinti őt. Persze ez még nem azt jelentette a számomra, hogy innentől fogva úgy gondolkodtam, hogy most már szerzetes leszek, mert milyen szép a természet, meg a kórházba is milyen tapasztalataim voltak, de úgy gondoltam, hogy elindult bennem tulajdonképpen egy folyamat, egy visszatérés az Istenhez, így valahogy fogalmaznám meg. Aztán a kórházi szolgálat az elmúlt 18 hónap után, és próbáltam elhesegetni magamtól ezeket a gondolatokat, elkezdtem a szakmámba dolgozni, a Malomban, Nyitrán, és mellette folytattam a hegymászást. Ugye ez a Malomba való dolgozás, ez igazából azt jelentette, hogy ezek a mély gondolatok, amik a kórházban voltak, azok ott úgy elvesztek. Tehát, hogy nem igazán gondolkodtam tovább ezen, illetve azért a munkatársaim is olyan emberek voltak, akik nem igazán foglalkoztak a hitükkel, vallásukkal, leginkább alkoholisták voltak, tehát amit így megtapasztaltam náluk. De 5 éven keresztül ott dolgoztam, szinte napra pontosan 5 évig, és szerettem a szakmámat, tehát azt szeretném kiemelni, ha tényleg én ezt a szakmát, amit kaptam, és amit elvégeztem, én ezt nagyon szerettem csinálni, és éreztem azt, hogy úgy otthon vagyok tulajdonképpen abba a szakmába, amit én tettem. Mondom, közben zajlott ez a hegymászás dolog is, párhuzamosan a kettő, és igazából a hivatásomat talán leginkább ennek köszönhetem, hiszen a szüleimmel való kapcsolatom az szinte végig jó volt, tehát persze voltak különféle nehézségek, amikor eltanácsoltak ebből az iskolából, természetesen azért ott voltak problémák, de alapvetően azért mindig megpróbáltuk úgy rendezni a kapcsolatunkat, hogy azért a kommunikáció közöttünk mindig megvolt. Nagyon érdekes tapasztalat az is, ilyen gyermekkori élmény, hogy azért a Szent Jónást azt legalább évente 2-szer elvégeztem mindig, tehát még abban az időszakban is, amikor úgy eltávolodtam Istentől, és nálunk volt egy ilyen szép idézőjelben szokásnak mondom, mert ez sokkal több attól, hogy amikor elindultunk a Szent Jónásra, akkor mindenkinek bocsánatot kellett kérni a családtagjától, hogy bocsáss meg, hogyha vétettem ellened. És ez olyan szép volt, mert tényleg az lehetőséget adott úgy átgondolni azokat a családon belüli kapcsolatokat, és valahogy én mindig azt éreztem, hogy ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy soha nem volt olyan elszakadás közöttünk, amit úgy éreztem volna, hogy áthidalhatatlan, vagy hogy azt nem lehet egyszerűen megoldani, hanem mindig találtunk megoldást.
Itt megállhatunk egy pillanatot, a szavát ne felejtje, de azért ez most így a lelkemig hatolt, hogy ezt gondolom oda-vissza működött a szülők persze, meg a gyerekek között. Én ezt egy óriási dolognak gondolom, ne haragudjon, hogy ezt mondom, hogy van az a generáció 70 éves kor fölött, akik vagy nem tanulták meg azt, és ez most így egy rossz kifejezés, hogy akár ők is kérhetnek valamiért bocsánatot, mert hogy ők is okozhatnak olyan fájdalmat, rossz érzést a saját gyerekük életében, amit muszáj lenne megbeszélni, nem csak a jó Istentől ezért bocsánatot kérni, hanem egymás között is rendezni ezeket a viszonyokat. Őszintén irigylem.
Igen, ez nagyon szép, mondom, hogy több mint szokás volt a családban, hogy ezek tényleg így működnek, úgy működtek nálunk ezek a szülő-gyermek kapcsolat. Főleg az édesanyámmal, az édesapámmal azért igazából nem volt annyira mély kapcsolatom, mert ő hetekre járt el, tehát hétvégeken volt otthon. De vele kapcsolatban is tulajdonképpen ezt tapasztaltam meg. Úgyhogy igen, ez oda visszaműködött. És nagyon érdekes dolog, hogy egyik gyerekkori élményem éppen az, hogy édesanyám egyszer nagyon megvert, és hát fenekemet, tehát nem igazából olyan sérülés nem okozott. De hogy utána ez azért is bocsánatot kért, hogy tulajdonképpen ő ezt túlreagálta ezt a dolgot. És nekem ez tényleg azt is jelentette, hogy a szüleimmel nagyon, nagyon jó kapcsolatom volt mindvégig. Úgyhogy soha nem voltak olyan nagy feszültségek közöttünk.
Érigylésre méltó, és jó lenne, hogyha ez így sok-sok családban, legalább a mi generációnk vigye ezt tovább, hogy lássa meg a saját elakadásait, a saját hibáit, amit a gyerekeikkel szemben, vagy gyerekeinkkel szemben elkövetünk, és tudjunk azért bocsánatot kérni. De félbeszakítottam ott, hogy jött egyfajta visszatalálás a Jóistenhez.
Igen, szép lassan azért mélyültek bennem a gondolatok a hegymászáson keresztül, amikor sokat voltam egyedül a természetbe, tehát vagy ketten voltunk ugye a természetbe. És érdekes dolog, hogy abban a közegben, ahol akkor mozogtam, tehát a hegymászók között, inkább ezek a keleti vallások voltak jellemzőek. Hát természetesen ugye az a Himalája, meg ennek a vonzása azért inkább ezt a buddhizmust tolja úgy előtérbe. Engem soha nem vonzott ez, tehát engem soha nem vonzottak ezek a keleti vallások. Én valahogy azért mindig úgy értékeltem, vagy úgy láttam az én hitemet, hogy az tényleg egy személybe való hit, tehát az Istenbe az egy személybe való hit, és nekem valahogy ezek a keleti vallások mindig olyan megfoghatatlanok voltak. És nagyon sokat jártam hegyekbe, és tényleg voltak, amikor nagyon fárasztó túrákon vettünk részt, és az egyik alkalom, amikor már 26 éves voltam, akkor elmentünk a bátyámmal egy kirándulásra. Igazából ez nem is hegymászás volt, az Olaszországba mentünk, az olasz Dolomitokba, ott ilyen különféle Via Ferratákat mászni, ezek ugye azt jelenti, hogy ilyen drót kötelek vannak igazából kihúzva, és azok mentén kell ott szépen föl arra szolgatni a hegycsúcsokra. És nagyon szép útvonalak vannak kiépítve, tehát gyönyörű az egész hely. De akkori időben azért mi úgy voltunk, hogy minél olcsóbban szerettük volna a kirándulásokat megúszni, és ezért nem foglaltunk le szinte soha szállást, hanem kocsi mellett, parkolóba, akárhol, hát az mégiscsak ennek is megvolt a saját ilyen hangulata. De azért egy hét alatt nagyon kifáradtunk. Tehát az utolsó nap, amikor már mentünk az egyik csúcsot megmászni, akkor úgy választottuk ki azt a csúcsot, hogy oké, akkor most valami könnyűt, mert még haza is kéne kocsival menni, és nem akartuk, hogy elhúzódjon éjszakára ez a történet. És felmentünk az egyik hegycsúcsra, és ezen a hegycsúcson ott, ahogy már leültünk, sütött a nap, nagyon szép idő volt amúgy. Ezen a hegycsúcson volt egy Mária szobor, és egy kereszt, hát Olaszországban, meg az Alpokban szinte minden csúcson kereszt van, és a kereszt alatt volt egy kis tábla, és erre a táblán németül volt írva egy szentírási idézet, mégpedig János evangéliumából, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Amikor ránéztem erre a táblára, tudtam németül nagyjából, úgyhogy tudtam, hogy mi van odaírva, ránéztem erre a táblára, akkor bennem mindjárt az merült föl ez a gondolat, hogy az Isten így szeret engem, és én mit teszek? Tehát ez úgy szíven ütött akkor, hogy és te mit teszel? És ott volt tulajdonképpen az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy az életben valami értéket most már kéne képviselni egy 26 éves korban, hogy valamit kéne az életemmel kezdeni. És nagyon érdekes dolog, hogy amikor visszajöttem, akkor még eltelt 2-3 hónap, amíg nagyon sokat vaciláltam rajta, hogy most akkor hogyan is, vagy mi is, vagy merre felé az életbe is. De tényleg ezek gyötrelmek voltak. Tehát tényleg úgy éreztem, hogy ezután a túra után úgy megsokasodtak a gyötrelmek az életemben, mert valahogy kerestem a helyemet, és úgy igazából nem találtam se a munkahelyemen, se úgy a világban. És egyik alkalommal, amikor tévét néztem, hazajöttem ugye a munkából, és hát csak leültem a tévé mellé, aztán Bugyuta filmet kezdtem el nézni, valahogy kikapcsolódni, és a tévé fölött volt egy könyves polc. Ugye édesanyám nagyon sok búcsúra járt, a Szentkútra, Mária együttbe, meg ott Szlovákia szerte is, és hát azért vásárolt különféle könyveket, és egyszer csak megakadt a szemem az egyik könyvön, mégpedig Bársi Balázs atyának a egyik könyvén, a Krisztus békéje című könyvön. Ugye ez a könyv írja le igazából egy ilyen naplószerűen a noviciusok, a szerzetesi életre készülőknek tulajdonképpen az egy, azt hiszem, egy évét karolja így föl nagyjából, és ez egy nagyon szép lelki olvasmány, és nem is tudom miért, egyszer oda mentem a polchoz, levettem ezt a könyvet, és elkezdtem olvasni. És akkor döntöttem el tulajdonképpen, hogy én ferences leszek. És így jött igazából ez a hivatás, és az is ugye érdekes helyzet volt, hiszen én senkit nem ismertem, se ferencest, se más szerzetest, nem is találkoztam szerzetessel, és ebben a könyvben azt láttam, hogy Széchenyben van a noviciátus, mondom, jó, akkor majd beülök a kocsiba, és elmegyek Széchenybe, és jelentkezek ferencesnek. Hát ugye én felvidékkel laktam, megnéztem a térképen, hogy hol van Széchenye, nem is volt olyan messze, 130 kilométer, két-három hét telt el, beültem a kocsiba, és elmentem Széchenybe Ferencesnek jelentkezni. Természetesen ez aztán nem volt ilyen egyszerű, mert nem úgy működnek a dolgok, hogy én most bemegyek egy kolostorba, és onnantól fogva beöltöztetnek habitusba, és Ferences leszek, hanem ugye megkerestem a kolostort, mondjuk Széchenyben nem volt nehéz megtalálni, ezt tény és való, tehát igazából ez nem volt gond. És amikor bementem a kolostorba, úgy ott a portálnál mondtam a portásnak, hogy hát én most szeretnék Ferences lenni. Azt se tudtam, ki az, mi az. És azt mondja, hogy jó, de akkor üljek le és várakozzak, mert most ő nem tudja hogy mit csináljon velem. Nem is tudom, egy-két órát várhattam ott, tehát nem rövid ideig, és akkor még a Magyar Gergely atya volt a novicius magiszter, és ő jött ki, és ő beszélt velem. Utána el is mondta, hogy először, amikor így beszélgettünk, akkor azt hitte, hogy ott valami baj van az agyammal, mert hogy valaki így nem lehet így bejelentkezni, hogy most én Ferences akarok lenni. De ez tényleg így történt, és a következő dolog, ami tulajdonképpen így történt a hivatásommal kapcsolatban, ugye az volt, hogy Széchenyből természetesen hazamentem, akkor még megvolt a munkahelyem, akkor elmentem a munkába, és azt ajánlotta nekem a Gergely atya, hogy a Várnai Jakab atyánál, aki tartományfőnök volt, hogy nála jelentkezzek egy elbeszélésre. És akkor így szépen lassan ugye történtek ezek a dolgok, fölhívtam Jakab atyát, adott időpontot, le kellett volna utaznom Budapestre, de nem sikerült, mert éppen lezárták a Komáromi hídat, tehát át akartam menni a hídon, és nem sikerült aztán. Aztán végül is Jakab atyával Széchenybe sikerült találkozni, és azt mondta, hogy akkor jó, hogyha érdekel ez a ferencesség, akkor vegyek ki szabadságot, és akkor menjek el egy-két hétre, járjak be egy-két rendházat, nézzem meg, mégis tetszik-e nekem ez az élet, vagy tényleg komolyan gondolom ezt a dolgot. És akkor ez 2002. októberében volt, akkor végiglátogattam egy-két rendházat, voltam Pasaréten, Szegeden és Széchenybe, és utána visszamentem Jakab atyához, és mondtam, hogy én ezt most már komolyan gondolom, és szeretnék jelentkezni a rendbe. És következő éven, tehát 2003. januárjában pedig leköltöztem Szegedre, és ott elkezdtem a jelöltséget.
Glory in excelsis Deo. Kedves hallgatóink, Posztós Erik Ferences Gvardiánnal, Gyöngyös alsóvárosi plébánossal, Pap Ildikó beszélgetett.